Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Sok nőnek adhat reményt a jövőben a 3D nyomtatással előállított mesterséges petefészek. A Chicagói Northwestern Egyetem tudósainak egerekkel végzett kísérletekben sikerült elérniük egészséges utódok világra jöttét. A kutatók zselatinból készült petefészek protéziseket, apró folyadékkal teli zsákokat nyomtattak. A zsákok mindegyikében éretlen petesejtek voltak, amelyek nem sokkal később fejlődésnek indultak. A 7 kísérleti állatból 3-nak egészséges, nemzőképes utóda született. Mesterséges petefészket már korábban is előállítottak, de most először tették mindezt 3D nyomtatással. Az egyelőre nem világos, hogy az egereknél, nagyobb emlősöknél is működik-e a módszer. 15-20 éven belül szinte teljesen eltűnhet a több mint 100 éve elsüllyedt Titanic. A 3800 méteres mélységben fekvő roncsot ugyanis fémevő baktériumok pusztítják. A baktériumok a vasból elektronokat vonnak ki a növekedésükhöz szükséges energiaforrásul, aminek következtében rozsdafoltok jönnek létre, a porózussá váló fémváz pedig előbb-utóbb összeroskad. Az eddig véltnél jóval erősebb volt a Tyrannosaurus Rex harapása, állapították meg a floridai állami egyetem kutatói, akik számítógépes modellezéssel jutottak új adatokhoz. A T-Rex kúp alakú fogai négyzetcentiméterenként több mint 30 tonnányi nyomást tudtak kifejteni. Az amerikai kutatók madarak és aligátorok csontozatát és izomzatát vették alapul a modell számításokhoz.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Ha nem is az állatokkal beszélgetni tudó Dr. Doolittle babérjaira pályáznak az ELTE kutatói, de a következő 5 évben különböző emlősök kommunikációját vizsgálják majd a Lendület program segítségével. A korábbi tanulmányok azt mutatják, hogy bizonyos emlősök, különösen azok, amelyek az ember közelében élnek, képesek bizonyos fokú kommunikációra. Ami különösen izgalmas, az agyukról készült MRI felvételek hasonló mintákat mutatnak, mint az emberi agyról alkotott mágneses rezonancia képek. Andi Csatillával, az ELTE agykutatójával beszélgettem.
Neuroetológia területén fogunk kutatócsoportot kialakítani, a kommunikáció neuroetológiáját vizsgáljuk majd, ami azt jelenti, hogy megfigyeljük, hogy különböző fajok, különböző emlősfajok, kutyák, malacok, emberek hogyan használják különféle hangadásaikat arra, hogy más egyedek, esetleg más faj egyedei viselkedését befolyásolják. Viselkedés elemzéses módszereket használunk, és agyi képalkotásos módszereket is. Éber kutyákat tanítottunk meg már az elmúlt években arra, hogy mozdulatlanul, hosszú perceken át feküdjenek egy funkcionális MRI vizsgálat során, és miközben hangokat adunk nekik fejhallgatón keresztül, tudjuk vizsgálni az agyi aktivitásukat. Így tudunk következtetni arra, hogy mennyiben dolgozzák fel hasonlóan a fajtársaktól származó hangokat, illetve mennyiben különbözik ez attól, ahogy a más fajoktól származó hangokat feldolgozzák. Ez a kutatás néhány alaplépéssel már elkezdődött, és most sokfelé szeretnénk kiterjeszteni a Lendület támogatásának segítségével ezt a kutatást. Új fajt vonunk be ebbe a vizsgálat sorozatba, ez lesz a malac, tehát családban tartott, társállatként működő törpemalacokkal is fogunk dolgozni, ami egy nagyon izgalmas kihívás, egy nagyon új kaland nekünk is. Sok országban egészen elterjedőben van az, hogy házi kedvencként tartsanak egészen kutyaszerűen malacokat. Úgy tűnik, hogy ezek az állatok hasonlóan reaktívak, szociálisak, engedelmességre, válaszkészségre taníthatók, és jól kommunikálnak az emberrel.
Jól kommunikálnak az emberrel? Én városi gyerek vagyok, a malacot úgy képzelem el, hogy röfögés és sípít. A kutya azért többféleképpen ugat. Tévedek?
Nagyon sokféleképpen tudnak a malacok vokalizálni. Szerintem, ha megkérdezünk valakit, akinek van a háza környékén, malac pontosan fogja ismerni azt a sok tíz vagy még többféle hangadást, amire képesek a malacok, és ebben az értelemben nem különbözik egymástól egy nagy több száz kilós hízó és egy néhány tíz kilós törpe malac. Szeretnek a malacok talán még a kutyánál is jobban vokalizálni, sokféleképpen vokalizálni, nagyon fontosak nekik a szociális kapcsolatok a fajtársaikkal együtt, ezért ilyen szempontból ők egy nagyon jó modellfaj lehetnek ezekre a szociális hangadásos vizsgálatokra. Azt nagyon izgalmassá az összehasonlítást a kutyával, hogy viszont evolúciósan egészen távol vannak egymástól, több mint 80 millió évvel ezelőtt élt az ő legutolsó közös ősük, és aztán mégis úgy hozta a sors, hogy az ember közelében valamiképpen tudnak működni. Mindez nem öncélú, hanem ez egy fontos jelenség, amit mi felhasználunk lényegében a nyelv evolúciójának a kutatására, bizonyos nyelvi jelenségek evolúciójának a kutatására. Ami engem igazán izgat, az az, hogy mi teszi képessé az embert arra, hogy a különféle érzelmi hangadásokon kívül szavakat is használjon. belső állapotai közlésére, vagy általában másokkal való kommunikációra. Nagyon érdekes, hogy milyen jelentések elképzelhetőek egyáltalán egy faj számára, milyen jelentéseket bírunk elsajátítani, milyen jelentéseket tudunk kódolni, és hogy hogyan kódoljuk ezeket. Nagyon hasonlóan kódolják különböző fajok érzelmi intonációs szinten azt, hogyha szomorúak, ha vidámak, ha izgatottak, ha haragosak, de az ember ugye emellett szavakat is használ, egymás mellé pakol apró kis hangadásokat, és ennek a szekvenciának egy megegyezéses alapon, ami a nyelvünk, jelentést társítunk hangadások sorozatához, és ez egy tanult jelentésadás, olyan tanult jelentésekkel vagyunk képesek kommunikálni, amilyenekkel más fajok nem nagyon kommunikálnak. Viszont, ami nagyon érdekes, az az, hogy amikor emberként beszélünk a kutyáinkhoz, akkor használjuk ezeket a tanult vagy megtanított jelentéseket is, és úgy tűnik eddigi vizsgálatainkból, hogy a kutyák például nagyon is képesek valamilyen értelemben az emberi beszéd értelmezésére vagy értő feldolgozására, el tudják választani az emberhez hasonlóan és agyi szinten is hasonlóan a számukra értelmes jelentéssel bíró szavakat, a számukra értelmetlen jelentéssel nem bíró hangsoroktól, és ezt elkülönülten teszik attól, hogy egyébként hogyan, milyen intonációval szólal meg az a hang. Hogy ez mennyiben jelez egy előnyelvi kapacitást, mennyiben mutat arra, hogy az ember speciális képességei a szóhasználatra, a beszédre talán nem egy speciális agyi kapacitásnak köszönhetőek, hanem inkább kulturális események, kulturális evolúciós események eredményeként jelentek meg, tehát hogy a szavak megjelenése talán inkább egy ötlet, mint egy új agyi kapacitás eredménye. Ebben a kontextusban nagyon izgalmas lesz megvizsgálni egy másik fajt, aki nem töltötte az elmúlt 30 ezer évet az ember mellett, ahogy a kutya, vagy hát legalábbis nagyon másképpen, illetve nagyon izgalmas lesz megnézni azt, hogy az ő agyműködésük mennyi hasonlóságot mutat, és ez milyen következtetéseket enged egy ős emlős, egy 80-100 millió évvel ezelőtt élt emlős kapacitásaira nézve. Mert hogy ez a 80-100 millió év, ami a legutolsó közös őse mondjuk a malacnak, meg a kutyának, és aztán az embernek is, ez persze sokkal nagyobb evolúciós távlat, nagyobb időtávlat, mint mondjuk magának a nyelvnek a megjelenése. A nyelv az elmúlt 50-500 ezer év környékén valamikor jelent meg, és az emberi beszédhasználat, szóhasználat az tehát sokkal fiatalabb, mint ezek a régebbről származó hangadások, meg mint a legutóbbi közös ősei ezeknek a fajoknak, amelyek mégis úgy tűnik hasonló agyi kapacitások, hasonló neurális mechanizmusok segítségével dolgoznak föl az emberi beszédben, vagy hát különféle hangadásokban rejlő kódolt jelentéseket.
Kutyák egymás közt nyilván az ő szintjükön beszélnek? Tehát értik azt, amit az egyik kutya ugat a másiknak, vagy vonyít a másiknak?
Ez is nagyon érdekes kérdés, amiről meglepően keveset tudunk, de úgy tűnik egyébként, hogy nagyon hatékonyan használják a különféle hangadásaikat, és hatékonyan dolgozzák fel ezeket a hangadásokat. Egy korábbi agykutatásos vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a kutyák is, meg egyébként az emberek is nagyon hasonlóképpen dolgozzák fel a fajtársaiktól jövő érzelmi hangadásokat, meg a másik fajtól jövő érzelmi hangadásokat. Tehát amikor egy ember szomorú hangokat hall, szemben azzal, amikor vidám hangokat hall, akkor pont olyan különbséget látunk az agyában, mint amikor egy kutya szomorú kutya hangokat hall, szemben azzal, amikor vidám kutya hangokat hall. Ami az izgalmasabb volt itt az az, hogy ha az egyik fajnak a másik faj hangadásait mutattuk, akkor is hasonló eredményeket kaptunk. Tehát itt nem annyira múlik az érzelmi hangadások értelmezése azon, hogy fajtástól vagy nem fajtástól jön a hang. Az egy sokkal sikalmosabb terület, hogy vajon a kutyák képesek lehetnek-e, megvan-e bennük az indítatás, a kapacitás, az értelmi képességek, meg mondjuk valamiképpen előnyelvi képességek arra, hogy tanult jelentésekkel bíró hangadásokkal kommunikáljanak, és használják ezeket akár fajtársak között is. Erre nem nagyon van jelenleg még példa, de ez egy nagyon izgalmas terület, mert hogyha annak a logikának a mentén indulunk el, hogy talán az emberben sem egy hirtelen megjelenő agyi kapacitás, hanem inkább csak egy ötlet volt az, hogy szavakkal is, tanult hangadásokkal is lehet kommunikálni, és ezzel szélesíteni a kommunikációs repertoárunkat, akkor ha mi emberként segítünk egy szociálisan érzékeny nem ember fajnak abban, hogy ilyen más kommunikációs eszközöket is beépítsen a saját eszköztárába, akkor ha ez releváns, számára értelmezhető és hatékony, akkor szerintem nincs kizárva az, hogy egyszer lehetőséget lásson egy nem emberi hangadásokkal bíró faj is arra, hogy ezeket használja. Nem tudom, ez egy izgalmas kaland, egy izgalmas játéktudományos kaland is, és tanulási kaland is szerintem egy kutya-ember kapcsolatban is, meg a kutya számára is, de én azt gondolom, hogy talán sokkal több lehetőséget rejt magában az a adaptivitás, az a plaszticitás, az a szociális ingerekre való nyitottság, amivel akár egy kutya, akár egy malac, vagy akár más nem humán emlős fajok rendelkeznek, mint amennyire ezt ma átlátjuk és megértjük.
A lendületprogram 5 évre szól, picit előre nézünk, 5 év múlva ön mivel lenne elégedett?
Nagyon ambiciózus céljaink vannak, nagyon bátor küldetés fogalmaztunk meg. Szeretnénk azt látni, hogy egy kicsit többet értünk néhány év múlva majd abból, hogy hogyan működik az emberi szóértés, hogy mi az, ami az embert képessé teszi arra, hogy szavakat használjon, mi az, ami megkülönbözteti az embert más fajoktól a beszédértéssel, a hangfeldolgozással kapcsolatban. Nagyon örülnék, hogyha látnánk egy működő malac agykutatás modellt, hogyha meg tudnánk találni a módját annak, hogy a kutya mellett egy új fajt, a házi sertést, vagy hát akikkel mi elsősorban dolgozni tervezünk, a törpemalacokat, bevonjuk ezekbe az Eber funkcionális mágneses rezonanciás képalkotásos vizsgálatainkba. Nagyon izgalmas, hogy valóban meg tudjuk-e találni a módját annak, hogy Eber elektrofiziológiai kiváltott potenciálos vizsgálatokat csinálhassunk, akár kutyákkal, akár malacokkal, illetve általánosságban én azt gondolom, hogy akkor lennék elégedett, hogyha úgy érezném, hogy ez a kommunikáció neuroetológiájával foglalkozó kutatási program valami értelmes hozzájárulást ad a nyelvtudományok számára, az idegtudományok számára és az evolúciós tudományok számára egyaránt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.